Az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, hogy az megírva található Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében a 6. fejezet 14. versétől a 18. versig terjedő ígerészben, különös tekintettel a 16. versre. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, az igehirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy mi közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és várjatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Így szól a mindenható Úr. A 16. verset szakaszát, egy tagmondatát ismét olvasom. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Amen. Kedves testvéreim, a nyári felüdülés, pihenés idején, vagy gyászoló testvéreinkre gondolva, talán lehetett volna a mai alkalomra egy könnyebb igét választani. De a korintusi második levél folyamatos magyarázatában ez a soron következő ige. Hisszük azt, hogy Isten nem véletlenül rendelte a mai napra ezt az igét. Figyeljünk tehát erre az igére, amely nehéz ige, de egy gyönyörű evangélium található a közepén. Ezt olvastam fel a rövid ige szakaszban, és ez az evangélium az optikája, a nézőpontja az egész ige szakasznak, ha ezt a nehéz igét helyesen akarjuk megérteni, és meghallani, kihallani abból a ma is aktuális, itt és most fontos élő üzenetet. Ez az evangéliumi ige vers pedig így hangzik, mi pedig az élő Isten temploma vagyunk. Eleve örömér, hogy élő Istenünk van. Az egyetlen Isten, ezt jelenti ez a jelző az Isten neve előtt, az egyetlen élő Isten, az egyetlen Úr ezen a világon. És micsoda a kegyelem, hogy mi az élő Isten népe lehetünk. Az ő népének tagjai, hogy abban a kegyelemben részesített bennünket az élő Isten, hogy hihetünk, hogy elindulhatunk a hit útján. És az, kedves testvéreim, hogy itt vagytok ezen a meleg nyári vasárnapon, ebben a füllett templomban, ahol alig van levegő, az mégis azt hirdeti, hogy óhajtjátok, hogy vágyjátok az Isten igéjét, hogy meghalljuk ezt az örömhírt, hogy kik vagyunk mi valójában. Az élő Isten temploma vagyunk, az Isten népe vagyunk, Ahogy az apostol fogalmazott, az Isten gyermekei, az Isten fiai és leányai, az Isten megváltottai, a heidelbergi KT kifejezésével megfogalmazva, az Isten tulajdonai vagyunk, akiket az Isten szeretett életünkben és halálunkban mindenkor, és mivel a templomban Isten tisztelet történik, ezért nem csak itt, hanem a templom falakon kívül is, minden körülmény ellenére is az élet Isten tiszteletét élhetjük. Hát ez örömhír, ez kegyelmi állapot. És éppen azért kegyelmi állapot, mert az apostol nem úgy fogalmaz, ahogy ebben a levélben emberileg joggal fogalmazhatna, hiszen sokszor tisztáztuk már, hogy milyen komoly feszültség volt az apostol és a gyülekezet között, és ennek dokumentuma a II. Korintusi levél. És az apostol mégsem így fogalmaz, hogy ti gyarló bűnösök vagytok, korintusiak, meg almádiak. És említhetni a konkrétumokat, amit átélt a korintusi gyülekezettel kapcsolatban, hogy gyarlók vagytok, mert hűtlenek vagytok, mert tékozlók vagytok, mert rágalmazók vagytok. És az apostol tényekkel tudná igazolni, hogy mi mindennel megbántották őt. És nem ezt mondja. Nem ezt hangsúlyozza, a hűtlenséget, a lázadást, a rágalmazást, a bűnöket, hanem azt, hogy Isten temploma vagytok. Minden gyarlóságunk, minden nyomorúságunk ellenére. Ennyire szeret bennünket a mi Istenünk. Ez az Isten értékelése felénk. Isten szent népe vagyunk. Megtisztított bennünket. Ami azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus tökéletességén, tisztaságán, megváltó szeretetén, igazságán keresztül tekint ránk. És ezért tisztának tart bennünket. Ilyennek lát, ilyenné formál bennünket egyre inkább életünk során a hit útján járva, megszentel bennünket. Tehát kedves testvéreim, örüljünk ennek. Ez egy csoda. Ez a 2019-es nyár öröm híre. Ez nem tőlünk van, ez mindenestől Isten ajándéka, ahogy az Efézusi levélben olvassuk, hogy senki el ne bízza magát, de ne is értékeljük magunkat alább. Sőt, nyomorúságainkban legyen ez a vigaszunk, az erőforrásunk, a kimenekedésünk, Isten kegyelmébe kapaszkodva, hogy mégsem a bűné, a halálé, a gonoszé a végső szó, mert mi az Isten temploma vagyunk. Gyerekkoromtól kezdve keresem a településeken a templomokat, a templomtornyot. Mert a templom puszta látványa számomra mindig több, mint épület, a település kép része, az épített kulturális örökség része az is, és ilyen értelemben is nagyon fontos, de sokkal több. A templom, a mi pici Füszfői és almádi templomunk is, ez az Isten garázsa is azt hirdeti, de bármely katedrális is azt hirdeti, hogy mit tett értünk Isten, nem hagyott bennünket, a bűnben kiemelt onnan az Isten temploma, az Isten népe vagyunk. Viszont ebből az örömhírből egy nagyon fontos feladat következik. Ennek az örömhírnek olyan logikus Isten igéje, következménye van, és Isten ad erőt, vezetést ahhoz, hogy ezt megértsük és megcselekedjük. Ti Isten temploma vagytok, ez az első tétel, az örömhír. Ez az evangélium, a dogmatika, a teológia, és ebből következik az etika, a következmény, a keresztény életgyakorlat. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ha igent mondhattunk Istenre, mert Isten mindeneket megelőzően kegyelméből igent mondott ránk, akkor ez az igenünk azt jelenti, hogy nemet kell mondanunk határozottan olyan dolgokra, amelyeket az Isten megítélt, amelyekre az Isten nemet mondott, és amelyek éppen ezért a mi életünk és hitünk kiteljesedését szolgálják. Vagyis Isten, amikor valamit nemet mond, akkor nem korlátozni akar bennünket, hanem bennünket véd attól, hogy elvesszünk. Igent mondhattunk Istenre, határozottan, tehát ebből következően, mivel Isten temploma vagyunk, nemet kell mondani arra, ami nem egyeztethető össze Isten tökéletes akaratával. És ezt az apostol ellentét párokkal érzékelteti, szemlélteti, öt ilyen ellentétpárt sorol fel, mi köze lehet egymásnak ebben az ellentétpárban, ha említjük Krisztus és Beliált, a korabeli korintusi bálványt, mi köze lehet Istennek a bálványokhoz, mi köze lehet az igazságnak a hamissághoz, a világosságnak a sötétséghez, az élő hitnek a hitetlenséghez, és mondanánk együtt. Urunk, segíts bennünket, hogy együtt mondhassuk, semmi köze nincs, mert a felemás iga az azt jelenti, ha a képet magunk előtt látjuk, mint amikor a korai vidéki életben a szénás szekér elé befogták az igába a lovakat. Mi történt volna, ha az egyik ló ebbe az irányba, a másik ló pedig abba az irányba ment volna? Szétszakadt volna a rendet teremtő, az irányban tartó iga, és mögötte, akik a szekéren ültek, azok is kárát látták volna ennek. A felemás iga életveszélyes, szétszakít, bedarál, szétszakítja az életet, a mi életünket, és azoknak az életét is, akiket az Isten ránk bízott. Ezért hadd fogalmazzak, bocsássatok meg, most olyan határozottan és radikálisan, hogy az apostol fogalmaz, hogy ebben az esetben a ti igenetek Jézusra utalva legyen igen, a ti nemetek pedig legyen nem, és ne vállaljatok egy határon túl közösséget azzal, amelyet az Isten megítélt és Isten akaratával nem egyeztetett össze. Ne vállaljatok közösséget, szakítsatok velük, menjetek ki közülük, mondja világosan és egyértelműen az apostol. Fizikai és lelki értelemben is nemet kell mondani, ami nem kedves az Isten akaratának. Nehéz dolgok ezek. Fizikai értelemben nemet mondok. Ami nekem kísértés, ami bedarálhat, arra nemet mondok. Egyetlen egy gyarló példa. Nekem ilyen az egyik közösségi portál. Nem. Soha nem lépek rá. Mert minden áldása ellenére olyan gonosz erőket tapasztalok, hogy nekem erre nincs szükségem. Ez csak egy egyszerű példa. De minden más kísértéssel, vagy az élet minden más területén tapasztalható ilyetén próbatételek kapcsán ki kell mondani fizikailag, határozottan ezt a nemet. De nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Mert ha lelkileg a gondolataimban továbbra is izgat, az a bizonyos kísértés, gondolat, ami Isten akaratával nem egyezik, akkor nem mondtam igazán nemet, és itt kell könyörögve leborulnunk, hogy Urunk, fizikailag és lelkileg is hadd szakadhassunk el, mert rád igent mondtunk, mert a te templomod vagyunk, hadd mondjunk tehát nemet arra, amire te nemet mondtál, és ami nem a mi javunkat, hanem vesztünket, pusztulásunkat szolgálja, és nem életünk kiteljesedését, és hitünk kiteljesedését, mert Isten mindig az élet pártján áll, és az ember oldalán áll. Értünk fogalmazza meg az evangélium optikájából a törvényt. De hogy még jobban értsük, és ezzel egy kicsit már árnyalom is az üzenetet, de éppen azért, hogy a határozott hang még határozottabb lehessen, Hát szokták volt mondani, na de mit kezdünk azzal? Hát Jézus Krisztus leült a bűnösökkel és a vámszedőkkel egy asztalhoz. Igen. Leült velük egy asztalhoz, mert missziói küldetése volt, feladata volt az atyától, kapcsolatot tartott velük, de nem vállalt velük érdemben közösséget. Még világosabban mondom, Jézus leült egy asztalhoz a farizeusokkal, a vámszedőkkel, a bűnösökkel, de nem nyitott velük együtt éttermet. Így már talán értjük, hogy miről van szó ebben a szent elhatároladásban. És akkor itt árnyalom már, megint csak a határozott hang aláhúzása véget az üzenetet. Ne legyetek hitetlenekkel Felemás igában. Ki a hitetlen? Hát a hit nem mérhető úgy, mint egy kiló kenyér. De azért vigyázzunk a lelkek megítélésének a képességét, mondja az ige, Isten lelk által megkaptuk. Vannak látható jelei a hitnek. Ami igenis minden nyomorúság ellenére perfekcionalizmust nem vallunk, láthatóvá lesz. De a hitetlenség kapcsán egyet hadd mondjunk el, mi senkit nem nevezünk hitetlennek. Mi mindenkire reménységgel és imádsággal tekintünk. Mert a ne legyetek hitetlenekkel Felemás igában mégiscsak azt jelenti, hogy hát a hívő embernek küldetése van ebben a világban. Hát ebben a világban hirdetetjük az evangéliumot, és hát úgy szerette Isten ezt a világot, nem mondta hitetlennek, hogy egyszülött fiát adta ezért az ember világért, mindenkiért, és az övét, a hívő embert elküldte ebbe a világba. Mi Istenhez tartozunk ilyen értelemben, teológiai értelemben, nem a világhoz teljes szívünkkel, de egész lényünkkel, mint hívő emberek, mint Isten küldöttei, ebben a világban élünk. Ebben a világban van feladatunk. És itt is könyöröghetünk, hogy Urunk, szilárdíts meg, növeld a mi hitünket, hogy szolgálatunkban mi hathassunk lelked által a világra, és ne fordítva történjék, hogy a világ gyűrűzik be az egyházba, és létrejön egy technokrata egyház, amely szolgálatában elsikad az evangélium, és igazából csak módszereket alkalmaz mind a világ, és közben kiürül az evangélium, és nincs ott a szolgálatunkon az Isten áldása. Ne legyetek hitetlenekkel Felemás igában, mindenkire reménységgel tekintünk, és élő hittel, szilárd hittel szólunk, szolgálunk a világban, ahogy Jézus Krisztus a főpapi imádságában ezért könyörgött. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a világban a gonosztól. Nem lehet ennél pontosabban megfogalmazni, miről van szó. Miközben az árnyalás kedvéért még azt hadd tegyem hozzá, hogy természetesen ez egész életünkben, a hívő ember életében, hogy disztingválni tudjon e tekintetben, a hit harcát jelenti, amíg testben élünk, de ad az Isten erőt ahhoz, hogy naponta felvegyük ezt a harcot, és életünk utolsó percéig megharcoljuk a hitnek nemes harcát. Tehát az evangélium, az Isten temploma vagyunk, és ennek következménye, hiszem határozottan megválaszoltuk, ne legyetek hitetlenekkel Felemás igában, még úgy is, hogy árnyaltuk ennek az üzenetnek a jelentését. És végezetül akkor engedjétek meg, hogy egészen gyakorlativá tegyem ezt az üzenetet, hogy még érthetőbb legyen, és a meleg ellenére még 5 perc figyelmet hadd kérjek, mert szerintem itt esik le majd igazán a tantusz, hogy akkor mit jelent ez, hogy az Isten temploma vagyunk, tehát ne legyünk hitetlenekkel Felemás igában. Néhány területet említek. Az egyik, ne legyünk hitetlenekkel Felemás igában az üzlet területén. És ebben a világban sok minden üzlet, tehát nem csak a konkrét vállalkozásokra gondolok, hanem arra, kedves testvéreim, amikor az érdekeink irányítanak bennünket. Az önérvényesítés, az érdekérvényesítés, és az bedarál bennünket, és észre sem veszük, hogy már régen túléptük azt a határt, amit Isten nekünk kijelölt. Vagyis amikor a munka, a siker és az eredmény mánia lesz urrá rajtunk, mint bálvány. Soha nem felejtem el, egy hívő testvérem, aki sokra jutott az életben, a következőt mondta nekem. Figyelj, nekem már semmi nem kell. Mert annyi összefonódás, és annyi kompromisszum, ami jellemzi az életemet, és nem tudom, hogy hol léptem át a határt. Semmi nem kell már. Semmi. Csak áldás és békesség, ahogy köszönünk egymásnak. És én már csak ezt szeretném munkálni. Isten áldását és az ebből következő békességet. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában az üzlet területén. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában a szenvedélyek területén. A jóléti társadalomban, de egyébként ez más optikában az egész világra jellemző, hogy élvezni szeretnénk, élvezni akarjuk az életet, az élvezeti kultúra, ami bedarál, és hogyha nem adatik meg, akkor pedig a problémákkal, hogy az élet nem csak élvezet, és nem csak csupa jó, hanem tele van próbatételekkel, a problémákkal nem merünk szembenézni, és pótcselekvésekbe menekülünk. Élmények szerzése, élvezetek szerzése, szerelem, bor, alkohol, bocsánat, nem akarom ezeket a közhelyeket sorolni. Amikor igen, ezt a területet feszügetjük, amit az apostol így foglal össze, ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. De hogy jól értsük, hitben járva a munka, a siker, az eredmény, az élmény, a szerelem, a bor, Isten ajándéka. Hitben járva áldás. Hit nélkül pedig átok. Ugye értjük a különbséget. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, az üzlet területén, a szenvedélyek területén és a házasság területén. Ezt még szeretném kiemelni, mert ezt az igét különösképpen a házasságra alkalmazzák, nem egészen helyesen egyébként. Mert az apostol a korintusi első levélben arról beszél, hogy a házasság Istentől rendelt vitathatatlan szövetségi életrend függetlenül attól, hogy hívők vagy hitetlenek között köttetett. Attól még ez Isten szövetségi rendje, és ezért mondja az apostol, hogy a hívő, ha hitetlennel él együtt, mert közben megtért, akkor ne váljon el, mert a hívő által a hitetlen meg van szentelve. Viszont tegyük hozzá, hogy mégis a házasságra nézve igenis érvényes ez az ige. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert az emberi bűn miatt a házasság, amely egy gyönyörű műfaj, Isten csodálatos, pótolhatatlan ajándéka, egyben a legnehezebb műfaj, kitéve mindenféle kísértésnek, csak hitben abszolválható, bocsánat, hogy ilyen modern kifejezésekkel mondom, a mind a két fél hívő, és hát gondoljunk imádságban a gyermekeinkre és az unokáinkra, akik a párválasztás előtt állnak, hogy imádságos szívvel, könyörögve így kérjék el a hitves társukat, a házastársukat az Úrtól. Ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. És végezetül, utolsó mondat, rendkívüli helyzetekben, amikor hitvallásra van szükség, akkor el ne felejtsük, hogy ennek a mondatnak a radikalizmusa érvényes. Vagyis, hogy meg kell mutatni látható módon, hitben, hogy hova tettük le a voksot, hogy kiben, hogy miben hiszünk. Meg kell bátran vallani a hitünket. Igen és nem. Vagy-vagy. Nem lehet két úrnak szolgálni. Amikor az autópályán utazunk, észesen vesszük, hogy milyen hatalmas hidakon, völgyhidakon megyünk át. És ezeket a hidakat úgy tervezték meg, statikailag, hogy sokkal többet ki kell bírniuk, mint ami teher átmegy rajtuk. Mert a statikailag nem megfelelő, akkor leszakad és aláhullunk. Vagy-vagy. Nem lehet Istennek szolgálni és mammonnak. Rendkívüli helyzetekben pedig ezt a határozott hitvallást várja tőlünk, ami Urunk. Kedves testvéreim, köszönöm, hogy ebben a melegben ezt a tanító igehirdetést végighallgattátok, és ezt a nehéz igét reménység szerint jobban értjük. És amikor erre a meleg templomra, erre is Isten garázsára gondoltok, akkor jusson eszetekbe az ige. Az Isten temploma vagyunk, és szabadságban igent mondhattunk Istenre, és nemet arra, ami nem az ő tökéletes akaratával egyező. Üzletben, szenvedélyben, házasságban, rendkívüli helyzetekben, az élet minden területén. Áldjon meg ebben bennünket a mindenható Isten. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy azzal az örömhírrel mehetünk el innen, hogy a te templomod a mi életünk egymással, közösségben, a hit kegyelme ajándékában részesülve. Nincs ennél nagyobb öröm, bizonyosság, hogy a te gyermekeid vagyunk, a te megváltottaid. Köszönjük, hogy minden nyomorúságunk ellenére a te kegyelmedből, a te erődből, a te megtisztító szeretetedből életünk Isten tisztelet. Köszönjük azt a bizonyosságot, hogy akár élünk, akár halunk, a tiéd vagyunk. Könyörögve kérünk, adj nekünk felülről erőt, vezetést, szent lelked világosságát, józanságát, szeretetét és mégis erejét, hogy az élet útvesztőiben bátran tudjunk a te kegyelmedből igent mondani rád, és nemet mondani arra, amit te megítéltél. Bocsáss meg nekünk, hogy mi mindent összemosunk. Most a jólétben úgy mindennek igazat akarunk adni, sőt, ennek leszünk te hozzád. És bocsáss meg az egyház ügytlenségét ezen a területen. Adj nekünk igei látást, bátorságot, a te követésedet. De azzal a szeretettel, hogy mi mindenkire reménységgel, imádsággal tekintünk. Mert a mi hitünk a te erőd által szilárd, és ezért nyitni tudunk mások felé a világban. Szeretni azokat is, szólni azokhoz is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Aként, hogy mégsem kerülünk velük fele másikában, és miközben érzik krisztusi szeretetünket, te megnyered őket is az üdvösségnek. Urunk, őrizd meg bennünket üzletben, szenvedélyben, házasságban, rendkívüli helyzetekben, az élet minden területén, hogy az Isten temploma, te templomoddá lehessen az életünk. Itt ebben a templomban átélve a te mindenre elégséges jelenlétedet, könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Szeretnénk hálát adni gyülekezetünk gondnokáért, Olá László testvérünkért, aki hosszú évtizedeken keresztül szolgált hűséggel, odaadással, alázattal, sokszor csendesen a háttérben, ebben a gyülekezetben, aki annyi szeretetet, annyi örömöt, annyi vidámságot adott nekünk, és annyi bátorítást is. Hálát adunk azért a három esztendőért, amivel te megajándékoztad őt és általa bennünket is. Imádkozunk a gyászoló családért, köszönjük, hogy itt vannak közöttünk, hitben, szeretetben. Szenteld meg közöttünk elköltözött testvérünk emlékét, akire az örök élet és a viszontlátás reménységében gondolunk. S adj nekünk vigasztalást, Urunk Istenünk, erősítsd meg életünk templomát, hallgass meg a mi könyörgésünket. Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.